Ez itt a Könyvépítők Podcast, olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit. A történetmesélés iránti szenvedélyes elkötelezettség nélkül alig ha beszélhetnénk irodalomról. Az írott szöveggel való történetmesélés az írásbeliséggel egyidejű. Azonban van egy ennél régebbi történetmesélési forma, méghozzá vizuális történetmesélés. Ennek a formának mesterei az illusztrátorok, akik képeken keresztül mesélik el a történéseket. Mint például mai vendégünk, Szép István grafikus illusztrátor, akivel a vizuális kultúra térnyeréséről, az illusztrációk fontosságáról beszélgetünk. Szervusz István!
Ja, Gábor, köszönöm a meghívást!
Mit csinál egy illusztrátor? Ugye azt tudjuk, leginkább talán azon a fejünkben, hogy gyerekkönyvekbe rajzol képeket. Így van ez?
Hát gyerekkönyvekbe, felnőtt könyvekbe, szakmai könyvekbe igazából rengeteg terület van, amit lehet illusztrálni. És szerintem vannak olyan illusztrátorok, akik valamelyik területre specifikálódnak, tehát hogy csak szakmai könyveket illusztrálnak például. A legtöbbünknek van egy saját stílusa, amiben szeret dolgozni, amiben neki kényelmes, és általában olyan munkákkal keresik meg.
Lehet, hogy naív kérdésem lesz, mert tényleg ez a kezdjük a szakma alapjainál, tehát gyerekkönyv ez teljesen világos, de miket illusztrálnak még az illusztrátorok, mondj egy pár példát, ahol legtöbbet találkozunk a műveitekkel.
Hát egyrészt elválasztanám azt, hogy vannak könyvek, ugye vannak nyilván a könyvillusztrációk, amiben lehet gyerekkönyv, lehet egy szakmai könyv. Például teljesen más ember kell ahhoz szerintem, hogy egy valami technikai rajzot, egy robbantott ábrát valaki le tudjon rajzolni, meg tudjon érthetően jeleníteni, mint az, aki le tudja rajzolni, hogy a két sündisznó lemegy a patakhoz egy gyerekkönyvben. Illetve megjelennek az illusztrációk még weboldalakon, nagyon-nagyon elterjedt lesz most az úgynevezett editorial illustration, ami azt jelenti, hogy a különböző magazinokba vagy webes felületekre az adott hírekhez, riportokhoz, történetekhez van egy-egy illusztráció vagy több. Tehát ezek is ugyanúgy illusztrátori munkák.
És hogy indul egy illusztrátori pálya vagy grafikusi pálya? Tehát hogyan lett a te életednek fontos része a képi világ? Hogyan lettél képalkotó?
Hát ez az ilyen klisé, hogy kiskoromban is szerettem rajzolni, de igazából így van, tehát szerettem rajzolni, meg érdekeltek ezek a dolgok. És aztán főiskolára, én Nyíregyházára jártam a rajzvizuális kommunikáció tanári szakra elsőnek, utána pedig a MUMI-n mesterdiplomáztam. És ennyi volt, nagyon szerettem gyerekkoromban a rajzfilmeket, szerettem a meséket, nagyon szerettem rajzolni.
Mondasz egy-két példát? Tehát ez
mindkét néztem?
Aha, tehát tényleg mik a gyerekkori kedvencek? Nyilván azért a vizuális képzelőerőt nagyon meghatározza szerintem, hogy gyerekkorodban mit szívsz be. Tehát mi volt ez a táplálékod?
Ez tök érdekes, mert például nekem a Cartoon Network, meg a Dexter laboratóriuma is hasonlók. Tehát így ez az én korosztályom, a 30-as korosztálynak ez a gyerekkorában abszolút egy nagy meghatározó volt ezek a rajzfilmek, amik ilyen tehát sokakra hatottak szerintem a Disney rajzfilmek, rendben, de ezek viszont teljesen elborultak voltak. A eredeti Pindulpandúrok, a Dexter Laboratórium, a Cow & Chicken, rengeteget néztem gyerekkoromban, és úgyhogy nem sokat értettem belőle, sokszor angolul volt, vagy németül, vagy nem, de nem mindig magyar csatornán néztem. És nagyon hatott az a fajta tiszta rajzstílus rám. Tehát én a képregényekben is, a képregényeket is nagyon szeretem, a rajzfilmeket is nagyon szeretem, de ott is azt tetszik, amikor valami nagyon-nagyon egyszerűsítve van.
Igen, ez vissza is köszön egyébként, vissza is köszön a stílusodon, kezemben van a kezemben van például a Morc Mici, ami egy kiváló mesekönyv Mátrai Tamás tollából, és te vagy az illusztrátor, te rajzoltad, és ez az egyszerű, de mégis tényleg, ahogy mondod, ezt a Cartoon Network-ös vonulatot valahogy felfedezhető benne. Tehát én például mondjuk egy korosztállyal máshol vagyok, mert én most vagyok 42, tehát nekem a kacsamesék voltak az első ilyen Disney, de egyébként még inkább nyilván a csehszlovák rajzfilmek, Rumcájsz és barátaim, meg a Vukom, meg a Kisvakondon nőttünk, az egy más vizuális történet. Mások.
Igen, szerintem a csehszlovák meg az ilyen az orosz mesék, én is emlékszem a Rumcájszra, még emlékszem gyerekkoromból, meg de már ilyen varázsteruza, meg nem is tudom, hogy mik voltak még. Az megint egy más világ, és például itt most behoznám, nekem a feleségem is illusztrátor és grafikus, és ő is például, mindig összehasonlítjuk a képi világunkat, mert ő például ezen a nagyon szépen festett mesekönyvek, amik hatottak rá. Uh-huh. Tehát ez a kézzel készített, nagyon-nagyon részletes, sok ornamentikával, Csipke Rózsika és társai, tehát hogy ez a világ, ami hatott rá, a királyfi, aki levágja a sövényt, és nem tudom. Szóval, hogy ez egy teljesen más hatás, és teljesen más is lett az irány, amiben mind a ketten dolgozunk.
És akkor ez teljesen tetten érhető az ő alkotási...
Abszolút, igen. Tehát a
képeken.
Hatunk nyilván egymásra, ez is egy nagyon érdekes dolog, meg aktívan is segítjük egymás munkáját, meg dolgozunk is együtt, viszont nagyon látszik, hogy milyen háttérrel, milyen vizuális háttérrel rendelkezünk mind a ketten.
És akkor nyilván...
Holott ugyanazt tanultuk egyébként.
És ugyanazt tanultátok, de mégis ennyire fontosak a gyökerek, és akkor most azt az ajtót megsenyítjük, hogy akkor a mai gyerekek milyen ingerekkel jönnek, vagy ők majd hogy fognak alkotni, ez egy másik beszélgetés, teljes másik beszélgetést kívánna. Úgyhogy megvan akkor a gyerekkori élmények, megvan az út, hogy hogyan jutottál el oda, amivel most foglalkozol. Most mindjárt rátérünk, hogy miben tudsz segíteni a szerzőknek, még előtte meghallgatjuk, hogy kinek a jó voltából is működik ez a podcast.
Az adásunk támogatója a Publio kiadó, a Self-Publishing magyarországi úttörője.
Szóval látjuk, hogy ugye itt van ez az elhasznált mondás, hogy egy kép többet mond ezer szónál, és mennyire térnyerés, és mennyire fontos a vizuális kultúra. Ezzel kapcsolatban beszélgessünk most egy kicsit, hogy ez a képi kultúra mennyiben változtatja meg akár az irodalmat, vagy mennyire lett igény, hogy kell képet tenni a leírt szöveg mellé, hogy látod?
Szerintem ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, mert egyből, ami eszembe jut, mindig azt mondják, hogy kép és szöveg, akkor eszembe jutnak a karikatúrák, ami így akár egy újságban egy oldalas karikatúra, vagy egy kis rajz egy szöveggel, ahol mindig az van, hogy egymás, tehát általában az van, hogy a szöveg, az egy sor, az a félmondat, a kép nélkül nem üt akkor át, a kép a szöveg nélkül nem értelmezhető annyira. Tehát nagyon érdekesen összefonódik ez a kettő. És számomra, hogyha egy könyvben van illusztráció, egy könyv az azért megállja a helyét illusztráció nélkül az esetek többségében, mégis sokkal-sokkal kifejezőbb, sokkal jobban átjön, hogy mi volt az írónak a fejében, vagy hogy mit szeretne, hogy az olvasó fejében megjelenjen, akkor, amikor látja rajzokon.
Ez érdekes, hogy mondod, hogy mi volt az írónak a fejében, azért ez egy különleges együttműködés, hogy az író leírja, hogy mi van a fejében, és akkor te, amikor egy íróval dolgozol, akkor a szövegből indulsz ki, vagy ő még egyébként ad plusz utasításokat, még plastikusabb leírásokat, tehát hogyan születik meg egy karakter rajzoltan?
Attól függ például, nagyon embere válogatja, tehát hogy hogyan dolgozunk, mivel mindenképp azt szoktam mondani, hogy mindenképp ez egy dialógus. Tehát olyan nincs, hogy én kapok egy szöveget, és sose találkozom a szerzővel, rajzolok valamit, és ez bekerül a könyvbe, és viszontlátásra. Az szerintem nem célra vezető, vagy ilyen üres lesz. Én úgy gondolom, hogy ha a szerző megmutatja a művet, és kihúz benne dolgokat, hogy ezt az illusztrációt szeretnénk, én itt ezt jeleníteném meg, ez szerintem egy fontos momentum. Vagy, és akkor lehet róla beszélni, hogy miért ezt, hogyan, mit csinál a szereplő, mi történik a képen. És nyilván a legtöbb író is ugyanúgy tiszteletben tartja az illusztrátornak a kreativitását, mint ahogy ez visszafelé is érvényes. És a legjobb működés szerintem az, amikor az író azt mondja, hogy én ezt a részt szeretném, és használd a saját stílusod, adj hozzá, hozz létre valamit, és utána beszélünk róla. Tehát, hogy ezt közösen fejlesztjük.
És mik a...
De van olyan is, hogy kapok egy teljes leírást.
Aha, tehát, hogy gyakorlatilag azt mondja, hogy ezt rajzold meg, amit ide leírtam most, tehát ilyen vonal is.
Igen, igen, igen. De ez inkább ilyen szakmai jellegű. Most a legutóbbi munkám, ez egy nagyon érdekes könyv volt, a Hajdúkis Diánának az Üres Asztal című könyv, nem sokára fog megjelenni, ami egy szakmai könyv, egy nagyon komoly témáról, a veszteségkezelés a szervezetben, ami ugye az utóbbi másfél év eseményei alapján elég aktuális lett. És ő azzal keresett meg, hogy ismeri a munkáimat, barátok vagyunk, és ő mondta, hogy lehetne szerintem egy ilyen komoly témát oldani azzal, hogy pont, hogy az én karikatúra-szerű, rajzszerű világomat alátenni. És mondtam, hogy persze, nézzük meg. És nála is az volt, hogy ő leírta, hogy mi legyen, mert egy-egy képen, tehát hogy az adott fejezetben vannak szakmai, pszichológiai dolgok, interjúk, amellé nem rajzoltok bármit.
Persze.
Tehát annyi elemnek is úgy kell elhelyezkedni, ahogy ő azt elképzelte, vagy megírta.
És hogyan talál rád az író, vagy mondjuk teszem azt, megvan a kézirat, és szeretnék illusztrációt. Hogy keresek illusztrátort?
Hát mint ma már minden más, egyrészt ugye az interneten, tehát ha illusztrátort keres az ember, akkor meg tudja nézni, rá tud keresni, hogy illusztrátor, és az alapján különböző portfóliókat meg tud nézni, meg tudja nézni, hogy az adott embernek a stílusa, legalább a vizuális kifejezési stílusa az neki megfelele. Illetve, amit mondtam is az előbb, nekem nagyon sok munkám például ismerettség alapján jön. Amit említettél, a Morcinti, ott is az volt, hogy elmesélni, ez egy nagyon vicces történet volt, hogy felhívott egy barátom, hogy nem is felhívott a Tamás, akit akkor én nem ismertem az írót, hogy szia István, van egy könyv, amit írtam, és azt szeretném, hogy te írtál, de Mikulás adta meg a számodat. És én így pont így mentem valahol a belvárosba, és így nem értettem, hogy milyen Mikulás, és aztán kiderült, hogy egy közös ismerősünk Miskolcon találkoztak valami Mikulás buliból, az egyik régi haverom volt a Mikulás. És ő adta meg a számomat, mert ott elkezdtek beszélgetni ott a buliban, és akkor mondták, hogy Tamás, hogy illusztrátort keres. Szóval igen, én azt hiszem, hogy ismerettség alapján, és a legfontosabb, hogy az alapján választanak az írók, amit az adott ember csinál. Mert ha például én egy, ismét visszatérek mondjuk szakmai könyvhez, engem felkérnének, hogy én illusztráljak egy könyvet, ami nagyon-nagyon szigorú, nem tudom, építészeti megoldásokat kell, vagy építési megoldásokat, vagy nem tudom, motorokat illusztrálni, nem az én világom. Nem lennék benne kényelmes, nem tudnám úgy kifejezni. Ha viszont a gyermekkönyvvel keres meg, vagy mint egy olyan témával, amit pont, hogy oldani szeretne ezekkel, akkor az sokkal jobban magaménak érzem, és az eredmény is jobb lesz.
Abszolút érthető, hogy nyilván egy építészeti könyvbe akkor nagyon bele kellene magad ásni, illetve nagyon-nagyon át kellene profilozni magad, és akkor nyilván van olyan illusztrátor, akinek ez pedig könnyű területe, akkor őt hamarabb meg tudjuk keresni. Ez teljesen világos. Igen. Közben reméljük, hogy többen vannak, akiknek gondolatébresztő ez a beszélgetés, nekik következő a tanácsom.
Ha Steve ügyet az irodalom, akkor légy a követőnk a Spotify-on, a SoundCloud-on, a Google vagy az Apple Podcast-en. Kövesd a könyvépítőket!
Beszélgessünk a borítóról, mert ugye beszélgetünk arról, mondtad, hogy a prózai művek akár illusztráció nélkül is megállják a helyüket, és hát persze az irodalom ez még nyilván erősen tudhatni, de amit nem lehet megkerülni, az manapság a borító, hiszen ugyanazt a könyvet meg tudom venni az antikváriumban sokszor is szürke borítóval 500 forintért, de én mégis 4500-ért fogom megvenni a könyvesboltba, mert hát ez a vizuális igény már ott van velünk, szóval a borítók a fontosságáról egy pár gondolatot, hogyha megosztasz velünk. Hogy látod most ezt a piacot?
Nagyon érdekes ez is, hát pont az internet miatt az elmúlt, nem tudom, 20 évben ez is teljesen átalakult, amennyire így látom, hogy teljesen mások a borítók, hogyha visszanézünk, mivel sokkal, tehát egészen visszalépek oda, hogy nagyon sok minden ér minket, nagyon sok vizuális infó. Rengeteg plakátot látunk, rengeteg hirdetést látunk online, mindenki hozzá van szokva képekhez, rajzokhoz. És ebből a nagy kavalkádból kell valahogy kitűnni egy könyvborítónak, és kommunikálnia kell azt, hogy miről szól a könyv, szólni kell azokhoz az emberekhez, akikhez szólni akar a könyv, akiknek esetleg ez fontos, vagy tetszene nekik. Olyanokat is bemondani, akiknek fogalmuk sincs, hogy ez a könyv létezik, vagy ez a téma létezik. Olyan, mint egy jó moziplakát, de nyilván nem egy karaktert ad el, hanem egy ötletet. Egy nagyon-nagyon érdekes téma a könyvborító szerintem.
Igen, hogyha besétálunk ugye egy könyvesboltba, akkor azért nagyon, nagyon döntő, hogy mit veszünk le a polcról, mert nyilván vannak a céltudatos vásárlók, de van az impulzus vásárló, aki megtetszik egy borító, van egy jó fülszöveg, és esetleg már magával is vitte. És hát itt időre, itt jön a ti szerepetek. Mi a trend erre rálátsz, hogy mondjuk ilyen borító trendek vannak mostanában, hogy nyilván műfajonként változik, de lehet, valamiféle ilyen trendekről beszélni, hogy mi megy?
Szerintem, ami most trend, az ilyen minimál borítók, tehát ilyen nagyon kevés dolog jelenik meg a borítón. Ez mindig el szoktam mondani a diákjaimnak is, hogy az, hogy egyszerű, az nem azt jelenti, hogy buta vagy ilyen félmegoldás, hanem az, hogy valami, ezt ugye tudja, aki például arra gondol, hogy minimál skandináv dizájn, vagy nem tudom. Uh-huh. Mennyi munka van benne, hogy az olyan letisztult legyen, olyan egyszerűségében kifejező. Tehát egy egyszerű borító az nem azt jelenti, hogy ráírok egy fehér borítóra, vagy amit te is mondtad, egy szürke borítóra ráírok egy nevet, és akkor sok sikert, hanem olyan kifejező képi elemeket teszek rá, amik meg tudják jelenteni a könyvem tartalmát, mert meg tudják szólítani az embereket, meg igen, meg tudják szólítani az impulzus vásárlókat, amiket mondtál. Illetve ez az egyszerűség mellett most nagyon megy az illusztrált borító. Nagyon-nagyon sok olyan borító van, ami nem egy fotó van, nem egy fotómontázs vagy egy szöveges megoldás, hanem pont az illusztrációnak az újra felfedezése zajlik szerintem most.
Igen, hiszen tényleg ezt az írókkal sok író hallgat bennünket, aki akár még ilyen 0 kilométeres író, vagy első könyves, hogy nagyon meg kell érteniük, hogy ahogy mondod, a közösségi médiában is most, ha megnézzük egy posztot, ami bármilyen jól kigondolt és leírt, ha nincs hozzá kép, akkor egyszerűen nem áll meg, amikor pörgeti ugye az ember a Facebook, Insta, bármilyen felületet, a kép nélkül már meg se állunk. Tehát a kép szerintem egy ilyen elsődleges megállító pont a könyvesboltban is, vagy ugye ne felejtkezzünk el az olyan az online értékesítésről, ami érdemel teret kapt. Tehát igen, hogy a könyvesbolti dolog, mert ott azért az is szempont, hogy hova kerülsz, melyik polcon, vagy mennyire vagy látható. De mondjuk az online értékesítésnél bizony egy jó borító meg tud fogni, ahogy pörgetem a netet.
Hát igen, meg gondoljunk bele, én mindig ezt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy csinálunk egy borítót, vagy kitálunk egy borítót, és több dolog van rajta, és zajlanak az események, vagy nem tudom. Kép és szöveg arányának ez a folyamatos dilemmája, hogy az író neve legyenek kiemelve, a kép, a kép mondani valóját tegyük-e középpontba. Ezeknek van egy egyensúlya, és erre való az illusztrátor, erre való grafikus, és ezt tudja szerintem. Illetve tényleg azt szoktam mondani az íróknak, hogy nézzük meg, hogy ha telefonról nézek egy online könyvesboltot, akkor mekkora borítókról beszélünk? Tényleg ez a 2x1 centi. És olyan pici méretben is érvényesülni kell. És ki kell tűnni a, nem tudom, adott oldalon megjelenő, épp megjelenő 50 másik borító közül.
Akkor ez tényleg egy nagyon komoly, úgymond szerkesztői tudomány is, hogy a mondani való is ott legyen, tehát ne tegyünk olyat a borítóra, amire aztán nyilván nem köszön vissza a könyvben, az ötletek átjöjjenek, de a színek is, hiszen ahogy mondod, akkor ehhez egy komoly színkompozíció kell, hogy abban a pici képben mondjuk én azt válasszam rá, kattintsak, tehát kell valami olyan hívószín. Azért itt nagyon sok mindennek kell összepasszolnia, és még ráadásul az abszurdum, az se baj, ha az írónak is tetszik.
Így van, ez egy nagyon fontos szempont. Mindig, hogyha arculatot is csinálok grafikusként, vagy valami mással foglalkozom, ami nem illusztráció, ott is mindig azt szoktam mondani, hogy az egy jó dolog, hogyha tetszik a megrendelőnek, vagy az adott esetben az írónak, és persze, hogy fontos, hiszen a mi írónak a könyve az a saját gyermeke, úgymond. Benne van a lelke, benne van rengeteg munkaóra. Eszméletlen nehéz megírni egy könyvet. És ezért abszolút elfogadható, meg sőt el is várható, hogyha az író azt mondja, hogy ő ezt szeretné a borítóra, és nem mondja azt, hogy bármi. Viszont van az, amikor, és ez szintén ez a szakmai tisztelet, hogy én tiszteletben tartom, hogy mit szeretne az író, ő viszont tiszteletben tartja azt, hogy hogyan szeretném azt kifejezni vizuálisan. Tehát hogy ez egy folyamatos párbeszéd tényleg.
Azért ebben gondolom vannak nehéz pillanatok, ilyen nagyon hosszú évek óta sok mindennel, de rendezvény szervezéssel is foglalkozom, több száz plakát, szórólap, nem is tudom hány van már mögöttem, és azért tudom, amikor a grafikus barátomat fölhívom, hogy figyelj, tök jó, de egy 2 centit tegyük már arra, meg legyen egy kicsit zöldebb, meg ilyesmi, akkor ez nekem egy ilyen fél perc, és azért a hangjából azt érzem, hogy ez neki nem fél perc.
Nem fél perc, meg egy más... Nem a percekről van szó, hanem vagy hogy ezt mennyi megnyitni és fájt arrébb tolni 2 centivel, hanem ez mind energia szerintem, mert egy döntés. Tehát, hogy amikor ezekről beszélünk, hogy mondjuk hogy nézzen ki egy borító, és hogy mekkora legyen a szöveg, vagy alul legyen, vagy felül legyen, mire ha egy olyan illusztrátort, vagy egy olyan grafikust választott az ember, akinek azért már látta több munkáját, meg mondjuk van egy kis tapasztalata, mire az eljut odáig, hogy elküldi az első tervet, az első látványtervet akár. Addigra ő már, az író nyugodt lehet abban, hogy addigra a grafikus már csinált X verziót, megnézte. Ő már megnézte, hogy milyen, hogyha alul lenne. Ő már megnézte, hogy milyen, hogyha nagyobb lenne. Meg tudja azt, hogy nem jó, vagy jó, vagy ilyesmit. Tehát viszont az illusztrátornak pedig hallgatni kell a másik ember tapasztalatára. Mivel az ő területe, én nem ismerem a megrendelőit, például egy ügyfélnél, de az írónál is az van, hogy a te területed, a te könyved, mondd el, hogy mit szeretnél, és kettőből együtt összehozzuk, hogy mi az, ami működik.
Uh-huh. Tehát akkor itt tényleg nem csak értem, hogy nem a 2 centi arrébb, hanem ő már megpróbálta azt sokszor, és az én ugye a laikus látásmód mindig egy kicsit más, nem beszélve az ilyen örömökről, hogy a szín az én monitoromon milyen, meg milyen a tiéden.
Úristen, igen.
Nem lett olyan zöld, mint ahogy én szeretném, és akkor ebből azért vannak kalandok.
Azért mindig az elején el szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy meg akikkel dolgozom, hogy hát nézd meg telefonon, átküldöm az első tervet, nézd meg a telefonodon most, amit küldtem, nézd meg majd gép előtt, esetleg nyomtass belőle egyet, és nézd meg, hogy a 3 mennyire más. Tehát, hogy ilyen azt mondani, hogy kicsit kékebb, kicsit igen, ez a zöld nem pont ugyanolyan, lehet vele játszani, de nagyon keveset sajnos.
Igen, igen, ezért ezek komoly beszélgetések a szakmád örömeiből. Ha így végig gondolom az illusztrációt, hogy mi az, ami még ebbe a témakörben nagyon erősen tartozik, meg egy kicsit visszautazok a gyerekkori vizuális élményekbe, a képregény, ami egyértelműen szóba kerül nálam. Ja, annak idején még az ilyen Bucó, Szetti, Tacsi, Bobó és Góliát, és barátai, és talán az Asterix. Te mennyire látsz rá a képregény világra? Mennyire van ennek most itt akár piaca, vagy hogy néz ki? Ugye Amerikában a képregény azért az egy popkulturális szelet, ha így mondhatjuk. Magyarországon az, hogy áll a képregény világ?
Hát amennyire én látom, tényleg ilyen laikus műjelvezőként, tehát hogy nem, ettől sokkal, nálam sokkal benfentesebb barátaim is vannak a magyar képregény érában. Én azt látom, hogy nagyon sok indítát, ilyen nem nagy képregény, nem nagy kiadónál fejlesztett dolgok vannak Amerikában is. Onnan jön rengeteg friss ötlet, rengeteg új dolog, megközelítés, mind vizuálisan, mind mondjuk történetmesélésben, ugye ez a képregénynél szinte elválaszolatlan a kettő. És Magyarországon is ez van, és rengeteg apró dolog megjelenik, és én évek óta, szerintem amióta van képregényfesztivál, az ilyen, ugye most nyilván elmaradt, de hogy ilyen május vége, június, tehát pont valahogy így szokott lenni. Mindig kimentünk, és soha nem az volt, hogy na, akkor most vegyünk meg a 100 darab Superman-t, vagy a 100 darab Pókembert, szeretem, nem arról van szó, hanem néztem, hogy oké, mik az új magyarok kiadások, mik a különlegesebb könyvek, mik azok, amiket nem láttam még mondjuk vizuálisan. Szerintem abszolút keletje van. Nagyon sokan azt mondják, hogy képregény, akkor berzenkednek. Mert pont ezt látják, hogy amerikai képregény, Marvel, Batman, DC, meg ugye ömlenek ránk a képregényfilmek, ugye képregény adaptációk tulajdonképpen, és ezt egy ilyen sekélyes, felületes dolognak gondolják, holott rengeteg olyan képregény van, ami egy ugyanolyan történetet, egy ugyanolyan megmozgató történetet mond el, mint egy regény. Uh-huh. Csak képekkel is alá van támasztva.
Tudsz esetleg mondani egy-két magyar példát? Mert megmondom őszintén, én magam is azok közé tartozok, akik így valahogy ez az ellenérzés bennem van, hogy egy képregényt, akár komolyabb témájú képregényt a kezembe vegyek, valahogy úgy érzem, hogy ezt nekem nem kell megtennem, de hát lehet, hogy ez ügyben nyitnom kell. Meg, szóval van esetleg olyan jó magyar...
Most nem jut eszembe az írónak a neve. Ja, magyar?
Akár magyar, de most én a magyarra gondoltam, de bármit mondhatsz, amire azt mondod, hogy ezt nézd meg, és meg fogod érteni.
Persepolis című. Uh-huh. Persepolis képregény. Nem emlékszem, nem vagyok jó nevekkel sajnos. Úgy emlékszem, hogy egy iráni származású, de aztán Németországban élő írónő írta. Nagyon érdekesen van, ilyen egyszerűen vonalasan van rajzolva, nagyon jó kis jellegzetes karakterekkel, és arról szól, hogy egy kislány a 80-as években, tehát olyan kb. 30-40 éves, vagy olyan 40 pluszos most, a 80-as években ő hogy élte meg azt, hogy tilos Michael Jackson-t hallgatni, tilos pólót felvenni, burkában kell járni, ezeket a dolgokat hogyan élte meg a családjuk, hogyan élte meg a forradalmat. Tehát nagyon komoly témákat érint. Vagy ott van ugye a Mouse képregény.
Pillanat, csak közben itt élve a digitalitás csodáival, itt már kezemben van a Google-ön keresztül. Márjánes Szatrapi, Gyerekkorom Iránban, Persepolis, Gyerekkorom Iránban az alcím, és tényleg egyébként egy nagyon nagyon megkapó borítója van, úgyhogy ez látszik, hogy ez nem a pókember lesz. Úgyhogy igen.
Igen. Jó, köszönöm, hogy rákerestél, nem emlékeztem. Itt van valahol a polcon, de most nem látom pont a gerincét. Szóval nem egy hatásvadászkönyv, hanem pont egy olyan történet, ami így belenézel, és azt mondod, hogy 2 perc alatt felejted el, hogy ez képregény. Uh-huh. Hanem visz tovább a történet, és annyira hétköznapi életek vannak benne.
Hát kíváncsivá tette, ígérem, hogy ezt beszélzem, és adok egy esélyt a képregényes vonalnak. Közben ismét megnyomok egy ilyen gombot, mert reméljük, hogy többen szeretnének mélyebben is velünk tartani.
Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a könyvem közösségnek.
Még egy-két kérdésem van hátra a mai beszélgetésünkből. Az egyik az, hogy végül is ezt hogyan kell elképzelni, mennyire technikai és mennyire kreatív szellemi alkotó munka, az illusztrátori munka. Tehát az írókkal is beszélgetünk arról, hogy ők akkor hogyan merítenek ihletet, mennyire kell robotolni, mennyire csókol meg a múzsa. Ez azért hogy van nálad? Hogy indul el egy ilyen alkotási folyamat?
Hát én azt szoktam mondani, vagy azt szoktam érezni igazából, amikor megkeres valaki egy munkával, és megállapodunk, meg elkezdünk valóban dolgozni rajta, az első, ami történik, hogy már azonnal, amikor elmondják, hogy nem tudom, megkeres valaki, és azt mondja, hogy írtam egy könyvet a Baby Vízilovakról, tök jó, szeretném, hogyha illusztrálnád, akkor egyből elkezdek gondolkodni, hogy hogyan rajzolnék le egy ilyen történetet, mit rajzolnék, tehát így az agyam hátuljában már kattog a kis gép.
Hadd kérdezek, ilyenkor megnézed mondjuk a vízilovas képeket, így egyszerűen mondva, vagy éppen direkt nem, hogy a saját fejedbe szülessen meg?
Meg szoktam nézni a képeket, de én általában a fotókat szoktam megnézni, vagy videókat. Uh-huh. Amit el szoktam kerülni, az, hogy megnézem azt, hogy máshogy rajzol le egy vízilovat, már hogy ennél a bolond témára maradunk. Tehát, hogy nem az érdekel, hogy máshogy rajzolta meg, az érdekel, hogy én hogy fogom megrajzolni. Uh-huh. Aztán nyilván nem tudom félretenni a mindenféle hatásokat, pont amiket beszéltünk, hogy gyerekkoromban hány vízilovas mesekönyvet olvastam, hát nyilván nem tudom félretenni, tehát azért tudatalatt hatnak rám, és aztán van egy olyan, amikor már csináltam egy, tehát így megnéztem sok fotót, vázlatolok, a vázlatolás az ugyanolyan, mint az írónál, az agyamban keringő gondolatokat leteszem magam elé papírra, nagyon-nagyon ritka az, hogy én egyből számítógépen rajzolok, én mindig azt csinálom, hogy papíron nagyon sok vázlatot, és nekem a vázlat az ilyen pár centis kis firkát jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy egy A3-as méretben én megfestek valamit, vagy kidolgozok valamit, hanem a vázlat az vázlat. És utána a számítógépen be sem szkennelem a vázlatot általában, csak magam mellé teszem, vagy fejből tudom, hogy nem tudom, kitaláltam, hogy az a víziló, amit én rajzolok, az már pedig rózsaszín lesz, és három szeme lesz, és ha tényleg el akarok teljesen borulni, akkor azt utána meg tudom rajzolni számítógépen úgy, hogy jó legyen. Uh-huh. Tehát úgy, hogy az alapján, amit vázlatoltam, tovább tudom vinni a gondolatot.
Abszolút, abszolút értem ezt a folyamatot. Egy kérdés maradt a végére, ami méghozzá mit olvasol most rovatunk, ehhez a rovathoz még támogatónk is akad.
Rovatunk támogatója az undergroundbolt.hu online könyváruház. Minden vásárlás mellé ajándékkönyvet adunk.
Szóval István, mit olvasol most?
Most kifi rajongó vagyok egyébként, és most a Láthatatlan bolygókat olvasom, ami egy antológia, és tehát mégis egy író nevéhez kötik, Ken Liu volt, aki egy amerikai kínai író, és azért érdekes ez az antológia, mert van benne rengeteg rövid történet, de csak kínai író tollából, és úgy lett ez lefordítva, az író, az amerikai kínai író fordította le kínaiból angolra, és utána ez így lett lefordítva magyar, ez is nem magyar.
Ez izgalmasan hangzik azért, mert jellemző, hogy a kínaiak hogyan látják ezt a sci-fi vonalat, ez tényleg egy
izgalmas. Nagyon érdekes, meg a mi nyugati agyunknak hogyan áll ez össze, az ő gondolkodásuk a tradicionálisról és ugye a sci-firől, ezeknek az ötvözetéről, és egy nagyon érdekes, most a felénél járok, ahol még történetek vannak, de a könyv második felét is várom, ahol néhány írónak a szakmai írásai is vannak, tehát irodalmi írásai pont ezekről, hogy vajon mik hatnak a kínai írókra, mikor írnak, skifit írnak. De nagyon jó, az elején azzal kezdik, hogy sose fogod megérteni, tehát ne akarj, ne gyere előítél, ne gyere semmilyen prekoncepcióval, mert nem fogod megérteni, hogy gondolkoznak.
Ez izgalmasan hangzik, elmondod még egyszer a címet?
Ken Liu, Láthatatlan bolygók.
Na hát akkor sci-fi rajongók, figyelem, tessék fellapozni ezt az antológiát. István, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.